Örvendj egész föld az Istennek. Zengjétek dicső nevét, dicsérjétek dicsőségét. Áldjátok népek a mi Istenünket, hangosan hirdessétek dicséretét. Ő tartott életben bennünket, és nem engedte, hogy lábunk kinobjon. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Fennállva énekeljük 66. Zsoltárunk első verszakát. 66. Zsoltárunk első verszakát énekeljük. Örvendj egész föld az Istennek. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, ha nem tudnánk az okát, hogy miért vagyunk kevesebben, akkor azt gondolhatnánk, hogy valami rossz ért bennünket, de hogy is. Két jó okunk van az örömre ma. A gyülekezet másik fele nem hiányzik, csak távol van. Máshol, éppen a beregszászi gyülekezetben, határokon túl, a határok nélküli közösséget erősítvén, és ez egy nagyon jó dolog. A másik öröm az az, hogy a gyülekezet mégiscsak összejött, még pedig szép számmal. Tehát a kemény mag, az itthon maradó kemény mag itt van, és mégiscsak szüksége van a közösségre. És ez így helyes és így jó. Folytassuk Isten tiszteletünket, és énekeljük a 353. dicséretünk mind a 9 verszakát, amelyet, ha jól gondolom, most tanultunk is. 353. dicséretünk, Krisztus feltámad a igazságunkra. Kegyelem néktek és békesség attól, aki van, aki volt, és aki eljövendő. Amen. Kedves testvérek, a mai igét a Jelenések könyve 2. fejezetéből olvassuk, az 7. versből.
Az efézusi gyülekezet angyalának írd meg. Ezt mondja az, aki jobb kezében tartja a 7 csillagot, aki a 7 aranygyertyatartó között jár. Tudok cselekedeteidről, fáradozásodról és álhatatosságodról, és arról, hogy nem viselheted el a gonoszokat, és próbára tetted azokat, akik apostoloknak mondják magukat, pedig nem azok, és hazugnak találtad őket. Tudom, hogy van benned álhatatosság, terhet viseltél az én nevemért, és nem fáradtál meg, de az a panaszom ellened, hogy nincs meg már benned az első szeretet. Emlékezzél tehát vissza, honnan estél ki. Térj meg, és tedd az előbbiekhez hasonló cselekedeteidet, különben elmegyek hozzád, és kimozdítom gyertyatartódat a helyéből, ha meg nem térsz. Az viszont megvan benned, hogy gyűlölöd a nikolaiták cselekedeteit, amelyeket én is gyűlölök. Akinek van füle, hallja meg, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Aki győz, annak enni adok az élet fájáról, amely az Isten paradicsomában van.
Az Úristen áldja meg az igének hallgatását, megtartását és szívünk befogadását. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozunk. Urunk, mennyei édesatyánk, köszönjük neked, hogy összegyűjtöttél bennünket ezen a gyönyörű, ragyogó vasárnapon, hogy azt akarod, hogy mi ebben a közösségben összegyűlve erősödjünk, a te lelked által a mi lelkünk is erősödjék. Köszönjük, hogy gondolhatunk most azokra, akik távol vannak a miénk közül, jó sok pár száz kilométerrel arrébb, és mégis egy helyen vagyunk. Egy helyen, az Isten tiszteletének helyén, ami a te helyed, ami tőled származik, és ami rólad szól. Kérünk, Urunk, hogy ezen a helyen, és ebben az időben áldj meg bennünket. Tégy készé bennünket arra, hogy befogadjuk a te üzenetedet. Bontsál le mindent, ami ennek akadálya lehet. És kérünk, Urunk, hogy erősíts meg erőtlenségeinkben, bizonytalanságainkban és kiúttalanságainkban. Úgy várjuk a te igédet, mint ahogy a szomjúzó a vizet. Mert ebből épülünk, ez a mi forrásunk, és ez a mi erősségünk. Éppen ezért köszönjük meg azt a közösséget, amelynek te vagy a szerzője, te vagy a középpontja, és te vagy az alapja. Amen. Foglaljuk el helyünket, gyermekek! Próbáljuk még arrébb húzni. Nem állsz be a körbe? Azt elmondjuk a távollevőknek, hogy a gyülekezet nagy részének távollétében is körülértük az úrasztalát, hát ez egy igazán jó hír lesz. Mondjuk hangosan, hogy ne maradjunk szégyenben. Áldás, békesség!
Áldás, békesség!
Hol van a gyülekezet másik fele? Ki tudja. Kárpátalján. És milyen szépen mondta. Mert lehetett volna azt mondani, hogy Ukrajnában. Lehetett volna azt is mondani, hogy Zakarpatski rajonban, mert ugye ez az orosz vagy ukrán nyelvű megfogalmazás annak a területnek, amelyik a jelenlegi magyar határoktól kb. 100 kilométeres sávban sok-sok magyar, kb. 200 ezer magyart jelent ott. És ott vannak a mieink. Hát nem volt tegnap, kb. 24-26 évvel ezelőtt, a 80-as évek elején, közepén, amikor először voltam ott, és igen izgalmas körülmények között jutottunk át a határon, és jutottunk el végül is egy Visk nevezetű kis községbe, és ott rátaláltunk egy mesebeli öregemberre, aki egy barátunknak volt a nagypapája. Egy egyszobás, földes lakásban lakott. Földes lakás, hogy azt jelenti, hogy nincsen padlója, csak ilyen földesen döngölt padlója. De egy különleges ember volt. Azért volt különleges ember, mert nagyon egyszerű, földműves ember volt. Ez önmagában talán még nem lett volna abban a környezetben különösen sem érdekes, de volt egy különleges képessége, és ezt a különleges képességet ott az egész környékben használták is. Ez pedig azt jelentette, hogy amikor őt meglátogattuk, a földekről jött be, messziről, kicsit ilyen koszos kézzel, mert hogy ásott, kapált, és ebben a pillanatban, amikor találkoztunk, akkor megérkezett egy mentőautó is, ugyanis Beregszászról oda hozzák hozzá a betegeket, törés és egyéb sebesülések esetén, mert ő még a korábbi háborúban felcser volt, és egy különleges képessége volt arra, hogy felismerje a törések helyét, hogyan kell azt helyre rakni. És mivel ez az akkori Szovjetunió egy hatalmas birodalom volt, de egy meglehetősen szegény ország, fejletlen egészségügyi ellátással, ezért mentőautóval így járt Topista bácsihoz vitték a betegeket, akit behívtak néha-néha a földekről, ő ott megállapította, mi a helyzet, helyre rakta a csontokat, bekötötte, és az úgy biztosan meg is lett csinálva, össze is fordtak a csontok. Minden rendben volt, az ő tevékenységében nem volt semmi baj. Hát ez volt az első nagyon mély tapasztalatom Kárpátaljával és az ottani viszonyokkal kapcsolatosan, és erről jutott eszembe az a Ézsaiási ige, hogy az Úr vezet, majd szüntelen, kopár földön is jól tart téged, csontjaidat megerősíti, és olyan leszel, mint a jól öntözött kert, mint a forrás. Milyen jó nekünk, hogy van egy olyan urunk, aki minden típusú problémákban, törésünkben, nem feltétlenül kell ennek csonttörésnek lenni, itt van vezet bennünket, megerősít bennünket, és őről szól az Isten tisztelet is, meg a gyerek Isten tisztelet is. Soha se feledjük ezt el. Áldás, békesség! Az Isten tiszteletre készülve énekeljük a 370. dicséretünket. 370. dicséretünknek a második verszakát. Te szentségnek új világa, vezérj igédnek útjára. És testvérek, Istennek azon igéje, amelynek alapján az ő szent lelke segítségül hívásával ma szólni szeretnék, megírva található részben a már felolvasott bibliai igében, illetve az azt megelőző néhány versben, tehát a Jelenések könyve első fejezetének végén és a másik fejezetnek egy versében. Üljünk le és hallgassuk így tovább az Isten tisztelet. Tehát a Jelenések könyve első fejezetének 17. versében, versétől kezdődőleg, illetve a második rész 6.-7. versében így szól hozzánk Isten igéje. Amikor megláttam, lába elé estem, mint egy halott, ő rám tette jobbját, és így szólt. Ne félj, én vagyok az első, és az utolsó, és az élő. Halott voltam, de íme élek örökön örökké, és nálam vannak a halál és a pokol kulcsai. Írd meg tehát, amiket láttál, amik vannak, és amik történni fognak ezek után. A 7 csillag titkát, amelyet jobb kezemben láttál, és a 7 arany gyertyatartót, a 7 csillag és a 7 gyülekezet, a 7 csillag a 7 gyülekezet angyala, a 7 gyertyatartó pedig a 7 gyülekezet. Akinek van füle, hallja meg, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Aki győz, annak enni adok az életfájáról, amely az Isten paradicsomában van. Kedves testvérek, akik az igeolvasó kalauzt követik, tudják, hogy 2 nappal ezelőtt elkezdtük a Jelenések könyvének olvasását, és ez így fog menni most még 1-2 hónapon keresztül, míg a végére nem érünk. Annak a Jelenések könyvének az olvasásáról van szó, amely ugye egyrészt a Szentírás utolsó és egyben hát legfiatalabb könyve, de ugyanakkor, amely talán bizonyos értelemben a legvitatottabb volt is. Hogy mennyire vitatott, az is mutatja, hogy Luther például nem akarta elismerni, mint Szentíratot, sokáig küszködött vele, Calvin János pedig nem is írt hozzá kommentárt, pedig az összes új szövetségi írathoz megtette ezt. Mert hogy ez egy önálló kategória, egy önálló stílus, egy önálló műfaj, amely bizonyos értelme, és különösen is a ma hallgatói számára idegennek tűnik. Bizonytalanok a jelentések, nem jól tudunk benne tájékozódni, és éppen ezért el is tévedhetünk. Nem véletlen az, hogy a rajongók, mai rajongó csoportok, szektáknak ez egy kis külön bibliája, egy nagyon megkülönböztetett könyve. Pedig egy olyan műfajról van szó, amelyik az intertestamentális korban, tehát az Ószövetség utolsó könyvei és az Új Szövetség könyveinek megszületése közötti időszakban, ez kb. 250 évet tett ki, egy nagyon népszerű műfajnak számított, jól érthető nyelvezettel, megoldásokkal, amelyek ma kétségtelen távol esnek tőlünk. Prófétai iratok ezek tulajdonképpen, de ezt a szűkebb műfai meghatározás, hogy apokaliptikus irodalom, ezt éppen a János jelenések könyvéből kapta, az éppen az első fejezetből, ahol apokalipszisnek, valamifajta látomásnak írja le a Szentíró azt a műfajt, amiben megírja a könyvét, illetve amelyben megéri a könyvét. De ez más is jelent, nem csupán látomást, hanem igazából kinyilatkoztatást. Istennek egy nagyon-nagyon erős, egyedi, nagyon határozott típusú kinyilatkoztatását, amely igaz az egyház egészére, és igaz a konkrét egyénre egyaránt. Mik ennek a sajátosságai? Engedje meg a gyülekezet, hogy először szóljak néhány szót magáról, erről a műfajról, magáról a könyvről, és utána térjek át a mai ige szakaszra. Először is, ami nagyon jellemző, az a személyes élmény közvetlensége. Ez nem egy tudósítás, nem egy távoli rátekintés az Isten követés kérdéseire, hanem egy nagyon-nagyon személyes beszámoló, egy nagyon-nagyon személyes élményről. Tulajdonképpen extatikus élmények soráról, az elragadtatás élményeiről, amelyek különösen is egy ilyen távol esnek az ilyen moderált társadalmaktól, mint amelyekben mi élünk, ahol minden lekeretkített, szépen rendezett, nagyon fegyelmezett. Azonban ez az elragadtatás nem azt jelenti, hogy az átélő, vagy a szentíró magát ragadtatja el valamivel kapcsolatban, maga esik túlzásban, hanem arról szól, hogy Isten lelke ragadja őt el, és erről az elragadtatásról, az Isten által való elragadtatásról számol be. Ettől elragadó egyébként ez a könyv. Tehát extatikus élmények, amelyek megjelennek egyrészt víziókban, másrészt audíciókban, tehát látomásokban és hallomásokban. Ezek olyan fogalmak, amelyek a mai kor számára ilyen nagyon patológikusan, ilyen betegség elvűen hangzanak. Akiknek halucinációi vannak, azok biztos beteg emberek. Akik hallomásokat hallanak, azok biztos beteg emberek. De a személyes Isten élmény az a közönséges beszédtől nagyon-nagyon eltérő beszámolási módot követel. Hát ha valaki találkozik Istennel, hogy tudna egyszerű szavakban megfogalmazni egy ilyen élményt? Azt le kell festeni szinte a nyelv eszközeivel. Meg kell adni a hangulatát, meg kell adni a környezetét mindannak, ami történt. Nem lehet egyszerűen csak beszámolni róla. Beteges lenne ez? Természetesen lehet, hogy a normális világ számára esetleg az, de az lenne, akkor beteges lenne egy Matthias Grünewald, vagy egy Albert Dürer rajz sorozata? És még sokakat mondhatnánk, és mondhatjuk talán magunkat is, akik az elragadtatás, a megtérés élményén át esvén valószínűleg nem tudjuk racionális szavakba foglalni az élményünket,
hanem élmény szavakba foglaljuk ezt. Azért is van ez, mert az apokaliptikus irodalom a Szentlélek hatása alatt, közvetlen hatása alatt valósul meg, jön létre. Hiszen ő tölt be, és a betöltekezés pillanatában jönnek létre ezek az élmények. Ő ragad el, és az ő segítségével válik teljessé az élmény. A Szentlélek szerepe nagyon felértékelődött ebben az időszakban. És különösen is felértékelődött Jézus halálát követően, amikor elkezdődött egy időszak után, az 50-es évektől, a kemény keresztény üldözés. De erről majd talán később. Minden szava az apokaliptikus irodalomnak, és különösen is a jelenések könyvének, a Szentlélek által Istennek Krisztusban elrejtett, és mégis nyilvánvalóvá lett üzenetéről, áldásáról szól. János éppen ezért a látnok nevet is kapta. Ő látnoka az Isten történéseinek. És ezeket a történéseket, ezeket a nagyon személyes történéseket írja, és egyben adja át számunkra. És ez a nagyon személyesség létrehoz egy nagyon személyes nyelvet is. Ez egy következő jellemzője ennek az irodalomnak. Eltér ennek a könyvnek a nyelvezete más könyvekétől. Például az evangéliumokétől. Sok hasonlóság is van, sok kapcsolódás is van, de mégis alapvetően ez egy másik műfaj. A nyelv újszerűségét látjuk, vagy legalábbis másszerűségét ebben a könyvben. Egy olyan nyelvet, amelyik az Ószövetségben töltekezik, és mégis az Új Szövetség üzenetét adja tovább. Egy megújult és egyéni hang, amelyik akkor ennek a bizalmas beszédnek a közérthetőségében bizony elrendeződik, megtalálja a helyét. Létrehozza ezt a saját belső vokabuláriumát, szótárát, szókészletét, amely akkor sokkal inkább volt jól érthető, mint ma. Ma is vannak olyan szavak, amelyek akár 5 évvel ezelőtt, vagy 50 évvel ezelőtt, vagy 5 év múlva, vagy 50 év múlva is csak nehezen érthetőek lennének. Azt mondom, hogy öszöd, akkor az nem csupán egy geográfiai hely, hanem már sokkal szélesebb jelentést is tartalmaz. Vagy hogy azt mondom, hogy Pócspetri, az szintén nem csupán egy falu neve, hanem egy nagyon személyes, adott esetben brutálisan és tragikusan személyes élménynek a leírására is alkalmas. Tehát mindvégig Isten kinyilatkoztatásáról van szó, minden betűje a jelenések könyvében ebben az igénnyel íródik, hogy erről és csak erről kíván beszélni. Egy következő sajátossága ugye ennek az irodalomnak a számok sokasága. De főleg 2 szám kerül elő nagyon sokszor, egyrészt a 7-es, másrészt a 12-es. Különböző okoknál fogva, mind a 2 a teljességnek a leírására szolgál. És ennek 2 szerepe van, a véleményem szerint. Egyrészt azt jelenti, hogy amikor a 7 gyülekezetről, a 7 kisázsiai gyülekezetről beszélünk a jelenések könyve 2. és 3. fejezetében, akkor nem csupán konkrétan az efézusi vagy a szmírnai gyülekezetről beszélünk, hanem egyben beszélünk a gyülekezetek összességéről is, a gyülekezetek közösségéről, tehát az egyházról, az Isten népéről is. Kitágítja tehát a látásunkat, mondanám azt, hogy a látomásunkat, és egy gyülekezet látomássá teszi azt, amit az egyes gyülekezetnek ír Krisztus üzeneteként a Szentíró. A másik oldal ennek a kérdésnek azonban az, hogy mégis megmarad nagyon személyesnek. Tehát úgy von be bennünket az egyház, egész az Isten népe, egészének a kérdéskörébe a Szent Ige, hogy közben magunk nem maradunk ki ebből. Nem oldódunk fel az általános alanyban, hanem mi magunk mindig benne vagyunk, mint a közösséget formáló egyén. A következő, ami nagyon fontos, és egy történelmi kontextus teremt számunkra is. És talán nem szembesülünk elég ilyenvel, amikor olvassuk a jelenések könyvét, az, hogy ez a könyv A fenyegetés és a fenyegetettség közvetlen pillanataiban és időszakában született meg. Már említettem, hogy elkezdődött a keresztény üldözés, és Kis-Ázsia tartományaiban, melyek római fennhatóság alatt álltak, különösen is vérengzővé vált ez abban az időszakban, amikor ez a könyv íródik, valamikor a 80-as évek végén, 90-es évek elején, természetesen nem a múlt évezred, hanem az azt megelőző évezred legelején, az első évszázad végén. Egy olyan korban, amikor az római uralkodók, prokurátorok szinte sportot üztek abból, hogy a keresztényeket, akiket nem tudtak, de akartak megtörni, kínozzák, vagy akár mártírhalálra szánják. És ebben a műfajban volt egy különleges eszköze ennek a hatalomnak, éppen ennek a tartománynak a prokurátora, vezetője, fejedelme, hatalomgyakorlója, Domitianus, aki ezt tökére vitte. Ő indította be igazából a professzionalizált keresztény üldözést. Mégpedig a legnagyobb kegyetlenséggel, ami létezhetett. Egész megdöbbentő példáit olvashatjuk ennek, nem a Jelenések könyvében, hanem a történelmi iratokban. Olyanokat tett például, hogy szurokkal öntött le, forró szurokkal keresztényeket, majd fellógatta őket póznákra, és meggyújtotta őket. Bocsánat, hogy erről beszélek, de ez ennek a könyvnek a kontextusa, a történelmi környezete. Azért tette ezt, hogy égő fáklyaként világítsanak az egész világ számára, egy cinikus visszajelzés a jézusi üzenetre. Egy cinikus és végtelen embertelen egyetlenséggel végrehajtott visszajelzés. Vagy a legnagyobb szórakozás az az volt akkoriban, amikor ugye a keresztényeket kiéheztetett oroszlánok elé vetették, és azt közösen tekintették meg, és jót mulattak rajta. Ilyen volt ez a kör. Ilyen volt ez a környezet. Ilyen volt ez a kor. Gyakorlatilag ez annyit jelentett, hogy nem volt olyan család, ahol ne lettek volna mártírok. János is magáról tanúként beszél, de úgy az első fejezetben, hogy ott a mártűz szót említi és használja önmagára is. Ő maga is mártír, ő maga is száműzött, fenyegetettségnek kitett, Patmosz szigetére evakuált Isten mártíra. De sokat ismerünk ilyeneket, akik Rómába jártak, jól ismerhetik a nekropolis területét, egy óriási terület, föld alatti város, ahol visszaszorultak a keresztények, és a föld alatt éltek, ott temetkeztek, egy óriási barlang, föld alatti barlang rendszerben. Mit értünk mi ebből? Ebből a fenyegetettségből, hál' Istennek, nem érthetjük ezt ma Európában. De talán ismerik ezt, a fenyegetettséget, még ha nem is ilyen élességgel, például Kínában. Néhány ázsiai országban, vagy néhány afrikai országban, akiknek ez sokkal személyesebb üzenetté válhat éppen ezért. Ezért is alakulhat ki talán egy belső nyelv, egy titkos nyelv közöttük, mint ahogy a porba rajzolt hal, egy ilyen jel, egy közös jel, így ezek a fogalmak is, amelyek itt előkerülnek, elsősorban a belső használatra szóltak. Hiszen minden diktatúra, és ezt mi is tudhatjuk, cenzorokkal működik, olyanokkal, akik még a nyelvet is kontrollálni kívánják. A veszélyeztetettség tehát egy állandó és kőkemény gyakorlata és tapasztalata volt ennek a kornak. Ebben az értelemben ez egy sokkal tisztább kor volt. A fekete és a fehér, az élet és a halál sokkal egyértelműbben elvált egymástól, éppen ezért a döntéseknek is végtelenül nagyobb súlya és kockázata volt. És mégis, amikor olvassuk a befejezetését, az első fejezet bevezetését, és ebben szeretném most befejezni ezt a Jelenések könyvére vonatkozó bevezető gondolatsort, akkor mégis abban zárja János, hogy boldog, aki felolvassa, milyen jó, hogy felolvashatom, és boldogok, akik hallgatják, és milyen jó, hogy hallgathatjuk, ezeket a profétai igéket, és megtartják azt, ami megvan írva bennük, mert az idő közel van. Azok, akik a fenyegetettség állandó állapotában éltek, jobban értették ezt a szót is, mit jelent az idő közelsége. Áttérve most már a hét kis-ázsiai gyülekezetnek írott levél, és azon belül az első, az efézusi levél taglalására vagy magyarázatára, egy újkori jelenségre szeretném felhívni a figyelmet, lévén nekünk is számos gyermekünk van, folyamatosan találkozunk a szöveges értékelés jelenségével az iskolában. A szöveges értékelés nem csak jegyeket oszt, amelyek hát nem írják le pontosan, hogy mi történik egy gyermekkel, hanem megpróbálja szavakba, folyamatokba fogalmazni a tanár, a felelős tanár, a gyermek fejlődését az év folyamán. Ez egy sokkal differenciáltabb, sokkal kibontottabb, sokkal jobb lehetőséget és megértést biztosító értékelési mód, mint ez a nagyon mechanikus 5-4-3-2, és reméljük, hogy nem egy. Szöveges értékelésekről van szó a hét kis-ázsiai gyülekezetnek írott levelekben is. Egy olyan szöveges értékelésről, amelyet nem egy tanár állít ki, hanem Isten az ő lelke által. Éppen ezért nagyon-nagyon sajátságos. Részletesen, nagyon megértően, és mégis a legalapvetőbb pontokra rámutató módon. Efézus, efézusi gyülekezet, Kis-Ázsia nyugati részén, az Égei-tenger partján egy nagyon virágzó város volt. Ázsia tartomány, ez egy nem a földrész jelenti, hanem egy tartomány. Ennek a székhelye, igen, nagy kultúrájú, ez annyit is jelent, hogy sokfajta kultúrát egyesítő, nagyon élő város. És itt székelt ugye a római helytartó, prokurátor, ebben az időszakban Domitianus, aki különlegesen is vigyázott arra, hogy a hivatalos vallás, az egyedül eltűrt vallás teljesedhessék ki. Ez a vallás, ez a római vallás volt, amelyik elsősorban néhány elszólt Istenre épültek, de a fő célja és érdeke az volt, hogy a császárt, és ezen keresztül a császár hatalmát istenítse. Tehát ezáltal is biztosítsa a hatalmat, a diktatúra hatalmát. Mintha megértünk volna ilyen korszakokat, talán nem Istennek hívtuk őket, de a szerep, a funkció mindig ugyanaz. Ebben az időszakban, éppen Domitianus alatt, császár hű város különleges titulust is kapott. Biztos gyönyörű oklevelet is ehhez a prokurátor, mert olyan jó munkát végzett, hogy ennél császár hű város már nem is létezett akkoriban. De az ő tiszteletére templom is épült, az ő hatalmas szobrának a csonkjait azóta már az archeológusok kiásták, ennek is, mint hogyha lennének újkori analógiái a magyar történelemben, és létrehozta a totális diktatúrát ott abban a környezetben. De, és ezzel együtt is egy jelentős, hanem a legjelentősebb zsidó-keresztény közösség élt ilyen nehéz helyzetben, Efézusban. Tudjuk, hogy Pál a második útján meglátogatta Efézust, a harmadik missziói útját pedig innen irányította, innen indult, sőt két évig élt is itt, nagy valószínűséggel egyébként a gyülekezet későbbi vezetője és felvirágoztatója Timóteus volt maga. Mit mond Efézusnak ez a szöveges értékelés, Isten szöveges értékelés? Az, amit Isten állít ki, és az ő szent lelkén keresztül közöl. Mégpedig az a szent lélek, aki a hét csillagot és a hét aranyból készült gyertyatartót tartja a jobb kezében, tehát az uralmat, a hatalmat jelentő jobb kezében. A hét csillag ugye a gyülekezet vezetőit jelenti, ez is egy fordítás, szinte egy kis szótárat kell alkalmazni. A hét gyertyatartó pedig a hét fő kis-ázsiai gyülekezetet, amelyekről aztán szó is lesz. Először is azt mondja ez a szöveges értékelés, hogy tudom a cselekedeteidet. Sok diák lenne bajban, hogyha a tanárok jól ismernék az összes cselekedeteiket, és ezek bele is foglaltatnának egy szöveges értékelésbe. De ez Istennél nyilván nem lehetetlen, hanem természetes. Ez a cselekedet azonban nem az egyes, hogy úgy mondjam, tettekre vonatkozik, hanem sokkal szélesebb értelemben. Tudok rólad mindent. Tudom a lényegedet. Tudom, hogy hogyan gondolkozol, mik az elkötelezettségeid. Ismerem a lényegedet, azt is, amit te se tudsz, mert hiszen ilyenek vagyunk, bele vagyunk ágyazva a saját történeteinkbe, a saját önigazolásainkban, és nem látunk ki belőlük, mert foncsoros ez a látásunk, tükör által homályosan látunk. Tudom a cselekedeteidet, mindent tudok rólad, és éppen ezért tudlak minősíteni téged, de nem azért, hogy büntesselek, hanem azért, hogy segítsek neked. A második, amit megállapít ez az értékelés, az az, hogy jól ismerem a fáradozásaidat. Efézus egy élő gyülekezet volt. Fáradozott minden tekintetben, a gyülekezet szervezésében, új gyülekezeti tagok missziójában, a diakóniában. Nagyon sokfelé, kifelé is a közösség, a tágabb közösség irányában. Erről jól tudunk más szentírásbeli írásokból is. Fáradozott, mert dolga volt, úgy érezte, ez a dolga. És ez nagyon jól van így. Tehát nem henyélt a Krisztus uralom alatt, hanem fáradozott. Következő, amit megtudunk, az az álhatatosság. Kicsit régi ez szó, talán nem annyira nagyon használnánk már, és mégis fontos. A hűségről szól, a szorongattatásban és az behódolásnak való ellenállásról szól, a külső kultuszoknak, és különösen is a császár kultusznak való be nem hódolásról szól. Álhatatos az, aki megáll, aki biztosan áll. Jól vigyázzon, aki áll, hogy el ne essék. Még egy könnyű korban is, de különösen is ott, aki lábán áll a viharban is, akit a történelem szele nem fúj el. Micsoda remek minősítés. Álhatatosság. A következő megjegyzése az iratnak a következő: nem képes elviselni a gonoszokat. Nem csak egyszerűen arról van tehát szó, hogy megáll a viharban, hanem arról is, hogy azonosítja a kísértéseket, és gyűlöli őket. Nem az embereket személy szerint, hanem a kultuszokat, amelyek megfertőznek, amelyek bemocskolnak, amelyek megosztanak, azokat gyűlöli. Nem képes elviselni a gonoszokat, nem képes elviselni az elvetemült moralitását vesztett kort, amely körülötte áll, hanem meg akar állni a lábán. És az utolsó, amelyik a minősítésben pozitív értelemben szerepel, az pedig az, hogy a gyülekezet maga nem csupán ezt tette, nem csak megállt a lábán, nem csupán gyűlöli az Isten ügyét megfertőző különböző kultuszokat, hanem még próbára is teszi azokat, akik megtévesztenek. Tulajdonképpen azokat, akik maguk apostoloknak mondják magukat. Tágabb értelemben értendőit, vándor prédikátorokról lehet szó, akik jöttek, mentek, hozták a portékájukat, a lelki, a tanítói portékáikat, adták, vették, felajánlották, és ezzel megosztásokat voltak képesek okozni mindenhol. Tehát, akik megállnak, és akik próbára is teszik, a lelket megítélésének, megvizsgálásának karizmájával is rendelkezett a gyülekezet. Hát eddig a pozitív felsorolás, hogy egy igazi minősítés akkor igazi, hogyha a kritikai elemeket is felmutatja. Itt kezdődik tehát az első kritikai észrevétel. Nincs meg már benned az első szeretet. Azért vagyunk zavarva ezzel a mondattal kapcsolatban, mert nincsen kibontva ezek után. Nem tudjuk pontosan, hogy mire gondol a Szentíró. De többfajta oknál fogva azt gondolhatjuk, hogy annak ellenére, hogy nehéz értelmezni, mégis arról lehet szó, hogy az első szeretet hiánya egyben az első szeretetének a hiányát jelenti. Tehát az első szeretet az első, az alfa és az omega, tehát Krisztus, az Isten fiú szeretetének meglanyulását jelentheti. Ahol a Krisztus iránti közvetlen szeretet megszürkül, ott más szempontból a Jézus ügye, a Krisztus ügye válik és kerül előtérbe, ami nagyon jó dolog. Krisztus ügyét szolgálni remek dolog. A diakóniát művelni, az egymás szeretet szolgálatát végezni, a templomot kifesteni, lakhatóvá tenni és lakályossá tenni, egymással beszélgetni, ez mind csodálatos dolog, nem szól az adakozásról és az egymás terheinek hordozásáról. De mégis úgy tűnik, a kritika lényege az, hogy a hangsúly áttevődött a fáradozásra. A fáradozás lett fő, és nem pedig a boldogság, amelyik ugye a levél elején megjelenik. Nem a Krisztusban való bizonyosság boldogsága. Pedig az egész levél Krisztus személyes megváltó munkájáról szól. Ő az első és az utolsó. Ő vele kezdődik, és kell, hogy befejeződjék minden nap, minden hónap, minden istentisztelet, és minden percnek az értelmezése a Szentíró szerint. Minden más, a legjobb dolgok, a még oly jó dolgok is csak másodlagosak ehhez képest, de ebből táplálkoznak. Ez az üzenete Jézus személyének, és a kérdést teszi fel a Szentíró, tehát Jézus személye az, ami döntő, vagy Jézus ügye a döntő. Esetleg Jézus nélkül. Jézus az alap, Jézus valaki, akit beleértünk a dolgainkba, de nem alap, vagy jók vagyunk, humánosak vagyunk, de az alap nélkül. És erre ez az ige egyértelmű választat. Ugyanis az utóbbiakban nincsen áldás az előbbi nélkül. Ott van friss gyülekezeti élet, ahol a Krisztus kapcsolatban frissül fel minden fáradozás. És ezért kell megtérni. Ez a kimenet ennek az ige szakasznak. Meg kell térni, vagyis vissza kell térni. A forrásokig vissza kell menni, és abból kell inni. Nem azt mondja tehát az ige, hogy ne fáradozzatok, üljetek le, nyugodjatok le, most legyetek egy kicsit passzívak, gondolkodjatok el magatokon. Nem a fáradozással van baj, hanem a Krisztus nélküli fáradozással. És ezek után kétszer felhívja a gyülekezet figyelmét. Térjetek meg! Milyen érdekes dolog, hogy ezt a szót használja olyanoknak, akik között mártírok vannak. Minden család érintett volt gyakorlatilag a mártíromság által. Hát ennél nagyobb bizonyíték a megtértségnek. A megtérésnek legalábbis két értelmezése lehetséges. Az egyik az életre szóló, a bűnök lerakása, és a Krisztushoz való elköteleződésnek a megtérése, a másik pedig a visszatérés. A visszatérés az ellankadt lelkűeknek a forrásokhoz. Erre vonatkozik ez a megtérés szó. Sokszor kellene megtérni? Igen. Bizonyos értelemben egyszer, ez a státusz változása a keresztény embernek, ez az alapvető minősítés az keresztény embernek, és utána naponta visszatérni a forrásokhoz. Nyomban felfrissülni, ott, ahol a felfrissülés forrása megtalálható. Abból élni. A jó bizonyítvány nem elég, egy négyes feles bizonyítvány Efézusnak sem jó. Az egyetlen jó dolog az, hogyha Krisztushoz visszatérve megújul minden tekintetben. cselekvés nem minden, hiszen az aktív keresztjén legalább annyira kísértéseknek van kitéve, mint a passzív. Ha nincs mit átadnom, akkor fölösleges törekednem. Ha nincs üzenetem, akkor fölösleges szólnom. Ha nincs vízióm, nincsen látomásom a Krisztus ügyre vonatkozólag, akkor fölösleges fáradoznom. Ez János igaz üzenete a levélben. Ebből kell visszatérni, amiből kiestünk. Visszatérni, megtérni oda, ahol a forrás van. Különben jönnek a nikolaiták, és éket vernek. Nikolaitákról nem tudunk sokat, de itt a ige szakaszban megjelenik, mint egy kísértés, de amivel szemben a gyülekezet ellenállt, tisztán hűséggel ellenállt. Sehol máshol nem fordulnak elő feljegyzések a nikolaitákról, de azt tudjuk, hogy valószínűség szerint vagy egy gnosztikus csoport volt, amelyik a tudást, az ismeretet, a személyes Isten hitre felcseréli, vagy pedig egy meglehetősen libertiánus csoport, amelyik összegyúrja a különböző vallásokat, kiegyezik a vallások között, de annak érdekében elsősorban, hogy ebben a nagyon veszélyeztető politikai, diktatórikus környezetben jól tudja adminisztrálni magát. Mindenképpen az álhatatosságnak, a hűségnek az ellenoldalát képezik ők. A jelenések könyve jobban, mint más bibliai könyvek, tehát a vagyva a feketéről és a fehérről szól, mert hogy egy ilyen korban keletkezett, amikor dönteni kellett. És az egész könyv egy bátorítás, és egyben egy vigasztalás. Vigasztalás azok számára, akik már elszenvedték a mártíriumot, vagy akiknek a családjában a mártírium már szörnyű kegyetlenséggel busztított, és bátorítás azoknak, akik adott esetben ez előtt állnak, de akiknek meg kell tartaniuk, mert ez az életük alapja, a hűséget. Azoknak szól, akik tudják, hogy sem élet, sem halál, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény el nem szakíthat minket az Isten szeretetétől, amely testet öltött a mi Urunk Jézus Krisztusban. Ez az alapige. Sem angyalok, sem fejedelemségek, mint például Domitianus, mert minden Krisztus uralom alatt áll. Még akkor is, hogy ő ezt nem látja. Domitianusnak 15 év adatott, iszonyatos kegyetlenségek elkövetésére, és utána szétrombolták a templomát. Megszüntették a nevét. Kiírták, kiradírozták a táblákról. A hatalomgyakorlás minden brutalitása ellenére Krisztus az Úr, ő az Alfa és az Omega. Nékem adatot minden hatalom, mindennek ellenére minden hatalom menjen és földön. Nálam van a halál és az élet kulcsa. Ez nyitja az igazság zárját. És én azt gondolom, és ebben fejezem be most, hogy ők ezt értették, az efézusiak. Abban a korban, melyben éltek, melyben szenvedtek, és melyben boldogok voltak olvasni ezt az írást, megértették ennek az üzenetét. Hogy így ők Krisztus által is győzhetnek. Ők már a győztesek oldalán állnak. Kivézik is őket, ha szenvednek is, a győztesek oldalán állnak, mert győzhetetlen kőszál a Krisztus, mert legyőzhetetlen, mert Krisztus az alap. Ez ott akkor nem kegyes beszéd volt. Ma talán így olvassuk. Akkor nem kegyes beszéd volt, hanem élet és halál komolysága, hűség és kitartás egzisztenciális próbája és valósága. Arról szólt, amiről beszél. Nem áttételesen, hanem egészen bizonyosan. De akik kitartanak, azok Krisztusban már megkapták a győzelemnek a koszorúját. Az élet fájának állását az Isten paradicsomában. Nálunk, ami sokkal kedvezőbb életünkben, sem kegyes beszéd ez, ha jól értjük, és belemegyünk, ha mélyre megyünk a Jense könyvének magyarázatába, hanem győzelemre vezérlő beszéd. Így olvassuk, így értsük, és így próbáljuk megtartani ezeket az éppen nekünk személyesen most is, és majd a következőkben is szánt isteni üzeneteket. Amen. Az ige hirdetése válaszképpen énekeljük a 357. dicséretünk első és második versszakát. Az első versszak így kezdődik: Jézus, én bizodalmam és megváltom életemben. Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Dicsőséges Urunk Jézus Krisztus, minket ma nem üldöznek a hitünkért, de te tudod legjobban, hogy sokszor mégis milyen nehéz helyzetbe kerülünk, ha hűségesnek kell maradnunk. Ez a mai világ is sok olyan helyzetet hoz létre, amelyekben lehetetlen megfelelni a világnak is, és ragaszkodni te hozzád is. Könyörülj rajtunk, hogy legyen bátorságunk mindig az utóbbit választani, téged választani személy szerint, hogy hűségesek maradjunk hozzád. Ne fújjuk együtt a világgal a gyalázkodásnak a szövegét, ne vétsünk könnyedén a te világos parancsaid ellen. Ne ússzunk a kisebb ellenállás felé, a kísértések felé, hanem tudjunk ragaszkodni hozzád, bízva abban, hogy érdemes így élni. Vagyis, hogy csak így érdemes élni. Köszönjük, hogy ehhez te adsz erőt. Köszönjük, hogy már a vágyat is te ébreszted a szívünkben. Segíts minket, és adj nekünk győzelmes életet, az ige szerinti győzelmes életet. Hadd tartozunk mi is azok közé, akik sokféle kísértés, csábítás, ígérgetés, meg talán fenyegetés között is a környezetünk mindenfajta lehúzó erejével szemben is tudunk téged választani. És akik azok közé tartozunk, akik győzünk, mert te ezt te adod meg nekünk, mert ezt te készíted el számunkra. Köszönjük, hogy ilyen csodálatos ígéreteink vannak, ebben erősödhetünk, de ebben vigasztalódhatunk is. Így gondolunk most azokra a gyülekezeti tagokra, akik most koporsó vagy urna mellett kellett, hogy megálljanak. Akik összetört szívűek, és akik talán nem tudják, merre van a kiút. Hát te állj melléjük, te legyél az ő erősítőjük és vigasztalójuk, és te segítsd őket minden lépésükben, amelyet ők maguktól megtenni nem tudnak. És így erősítsd azokat is, akik most betegségben vannak, akik szenvednek, akiknek fáj az élet egésze. Erősítsd meg őket, és erősítsd meg bennünket, mert benned van a boldogság, mert boldogság hallani, és boldogság követni a te ígédet. Urunk, nekünk rád van szükségünk. Éppen ezért látogass meg bennünket ebben a gyülekezetben, itt és Kárpátalján, ebben az órában, Beregszászon is. Kérünk, Urunk, arra is, hogy hozd haza a gyülekezet másik felét épségben, tele élményekkel, tele megújulásokkal, hogy a számunkra is továbbadhassák. Amen. Mi azért így imádkozzunk, mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket ad meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, s a hatalom, s a dicsőség mindörökké. Amen. Kedves testvérek, a hirdetések ma rövidebbek lesznek, legalábbis annyiban mindenképpen, hogy a hét első két napjának és a mai gyülekezeti alkalmak elmaradásáról kell beszámoljak, hiszen a kirándulás miatt ezek most nem lesznek megtartva. Szerdától kezdődik a rutin újra, abban az értelemben ugye, hogy 8 órakor biblióra, illetve bocsánat, igen, szerdán 10 órakor biblióra lesz, 18 órakor pedig női biblióra. Csütörtökön 8 órakor bibliórával kezdődik a nap. Pénteken a kezdő konfirmációsok előkészítése történik 17 órakor, és hát vasárnap Isten tisztelet utána a gimi ifi 17 órakor, és 18 órakor a házi kör. Kérjük ismét az adók 1%-ának támogatásra való biztosítását. Ez az 1%, amely ha nem címződik valamilyen jó célra, akkor egyszerűen állami forrásokba fog visszakerülni. Továbbra is élő dolog, éppen ezért dolgunk, hogy erről hirdetést tegyünk. Szadakozás, a templom felújítása, amelynek nagy részére áll Istennek már a fedezet megvan, de azért még számos olyan cél adódik, amely további támogatásokat igényelhet. És felhívnám a figyelmet a május 12-én szombaton 6 órakor kezdődő koncertre. Ez a harmadik koncert, minőségi, különleges koncertalkalmak ezek. Ez tehát az utolsó alkalma ennek a 80. templom építésének 80. évfordulójára rendezett tavaszi koncertsorozatnak. Az első kettő nagyon jól sikerült, hát is kérjük, hogy éljünk a lehetőséggel, és hozzunk, mindenki hozzon még egy embert magával. Most pedig az Isten tisztelet befejezéseképpen énekeljük a megkezdett énekünket, 357. dicséretnek a 3. 7. versszakáig, tehát a végéig énekeljük. Jézus Krisztusnak kegyelme, az Istennek szeretete és a Szentléleknek közössége legyen és maradjon mindnyájan mi vérünk. Amen.